Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma minden idők legnagyobb békemenetére számítanak a szervezők. A 10. alkalommal ezúttal a Magyarország maradjon a béke szigete mottóval meghirdetett. Mai megmozdulás résztvevői a Lánchíd pesti oldaláról a Margit szigetre vonulnak, ahol 15 órától Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Az imént érkezett a jó hír, a Moody's kedvező értékelést adott a magyar gazdaságról, változatlanul befektetésre ajánlja Magyarországot, mondta a pénzügyminiszter szombatra Víradóra feltöltött videójában. Varga Mihály közölte, hogy a hitelminősítő ezúttal nem hozott új minősítési döntést, érvényben tartja Magyarország eddigi besorolását stabil kilátás mellett. Számtalan olyan lépés történik Európában, ami az ukrajnai háború eszkalációjának irányába mutat. Ezt kell megállítani a június 9-i európai parlamenti választásokon, mondta a honvédelmi miniszter Szentendrén. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, hogy a háborúk megindulásának mindig van egy folyamata. Először beszélnek róla, aztán előkészületek történnek, és utána megkezdődik. Felhívta a figyelmet arra, hogy megindult egy eszkalációs folyamat, amely a világbiztonságát komolyan veszélyeztető kockázattá nőtte ki magát, és mostanra már egy előkészületi fázishoz érkezett. A kormány elkötelezett a gazdaság újraindítása mellett, mondta a nemzetgazdasági miniszter Hódmezővásárhelyen. Nagy Márton a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági fórumán közölte, hogy a gazdasági növekedés idén várhatóan 2,5% körül alakul, jövőre pedig 4,1% lesz. Ez utóbbi feltétele, hogy befejeződjön a háború, jegyezte meg Nagy Márton. 15 áldozatsegítő központot létesített a kormány országszerte, és arra törekszik, hogy minden vármegye központban legyen egy áldozatsegítő pont is. Közölte az igazságügyi miniszter Dunakeszin a 4. áldozatsegítő pont átadásán. Tuzson Bence, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője is, kiemelte, hogy a Dunakeszi rendőrkapitányság épületében a földszinten létesített pont a térség tágabb környezetében segíti az áldozatok elérését. Arra kell törekedni, hogy megkapják a lehető legnagyobb segítséget azok az embertársaink, akik bűncselekmény áldozatává váltak, hangsúlyozta. A magyar vidék életerejének és népesség megtartó képességének erősítése alapvető fontosságú a magyar jövő szempontjából. A cél az, hogy fordítsuk vissza azokat a kedvezőtlen társadalmi folyamatokat, amelyek a vidék elnéptelenedéséből adódnak, hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Sümegen. A püspöki palotában rendezett gazdafórumon Navracsics Tibor arról beszélt, hogy az Európai Parlament kulcs szereplője a közös mezőgazdasági politika alakításának, ezért olyan képviselőket kell választani, akik kiállnak a magyar nemzeti érdekek mellett. A kormány a legnehezebb időszakban is fenntartja az összetett családtámogatási rendszert, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Balatonföldváron. Soltész Miklós a Tengerszem bölcsöde átadásán felidézte, az 1990-es években nehéz volt gyermeket vállalni, mert egyebek mellett elvették a támogatásokat, ezért határozták el, hogy otthonteremtési támogatással, intézményi beruházásokkal továbbá a térségben egyedülálló családi adókedvezménnyel segítik a szülőket, ösztönzik a gyermekvállalást. A bölcsödék száma a 4-szeresére, a bölcsödei férőhelyekét több mint a 2-szeresére, 66 000-re nőtt 2010 óta, mutatott rá. Végül az időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett általában több órás napsütés várható. Több helyen kell záporra, zivatarra számítani. Helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délnyugati déli tájakon kisebb számban valószínű csapadékkócok kialakulása. A délnyugati szél a zivataroktól függetlenül is megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Híreinket hallott.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és a határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a befejező részéhez érkezünk Szabó György egyetemi tanár előadásának a bemutatásában, aki Kárpátalja 20. századi történelméről értekezik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Szovjet uralom alatt az egyházpolitika volt talán a leginkább támadott terület, ugyanis a kommunista állam az ateista volt. Egy egyháznak engedték a működést, az is megtűrt egyház volt, mégpedig az ortodox egyház, és minden más egyházat azt igyekeztek elnyomni, megszüntetni. Bevezették az iskolákban az ateista nevelést, tulajdonképpen általános iskolában osztályfőnöki órán kötelező volt arra nevelni a gyerekeket, hogy tulajdonképpen Isten nem létezik, és hogy ateizmus az egyetlen egy igazság. És ugye értelemszerűen az ember, én magam keresztény emberként ezzel ellen tiltakoznék, de akkor nem nagyon volt erre lehetőség, mert aki felmert emelni a szavát, az automatikusan ellenségnek számított, és börtönbüntetést is kaphatott. A legnagyobb ellenfélnek a görögkatolikus egyházat tekintették, ugyanis a görögkatolikus egyház az valamikor az ortodox egyházból vált ki, és vált önálló egyházzá, és az egyik első intézkedésük az volt, hogy ezt a kiválást ezt el kellett törölni, és újra visszakényszeríteni ezt az egyházat az ortodox egyház kötelékébe. Ekkor Romzsa Tódor püspök volt a görögkatolikus egyháznak a vezetője, akit hát tulajdonképpen meggyilkolták, kettő darab merényletet követtek el ellene, a második az már sikeres volt. Aki tiltakozni mert, tehát nem akart beleegyezni abba, hogy beolvasszák a görögkatolikus egyházat, azt megfélemlítették, letartóztatták, gulágtáborba hurcolták, és nem csak a görögkatolikus egyházat, hanem a református, a római katolikus egyházat, tulajdonképpen mindegyik egyházat. A statisztikákat nem kell az egészet nézni, mert nagyon sok lenne, de meg lehet nézni talán, hogy 45-ben kb. 480 ezer görögkatolikus tartottak nyilván Kárpátalján, 63-ban már egyet sem, és református egyháznál 92 ezerről 60 ezerre csökkent, római katolikusnál 57 ezerről 20 ezerre, valamint a templomok száma, görögkatolikus templom nem maradt, az ortodox templom az, vagy pravoszláv templom az ugye jelentős mértékben megnőtt, viszont nagyon sok helyen a templomokat átalakították, raktárakká, vagy csak üresen álltak, az is előfordult, hogy egyszerűen ateista múzeumot hoztak létre magából a templomból. Tehát kollektivizálás és iparosításra is sor került, ami azt jelentette, hogy elkobozták az emberektől a vagyonát, illetve nem elkobozták, hanem rákényszerítették, hogy önként lépjen be a kolhozokba, és adja be a tulajdonát, eszközeit, jószágait, földjét ellenszolgáltatás nélkül, vagy fenyegetéssel, vagy ígérgetéssel, vagy kuláklisták létrehozásával végül létrehozták ezeket a kolhozokat. Az első kolhoz az Eszeny településen jött létre, a második Munkácson, majd pedig összesen kb. 532 különböző kolhozra került sor. Fejlődött a gazdaság ebben az időben, tehát talán ez az időszak a szovjet uralom alatt, ami pozitív, hogy ténylegesen volt gazdasági fejlődés. Gyümölcstermesztés, borászat Kárpátalján, lakosságot önkéntes alapon, idézélve az önkéntességet, államkölcsönök vásárlására kényszerítették, tehát kötelezték őket, hogy a fizetésük egy részéből államkölcsönt vásároljanak, tehát mondjuk nem adták neki oda a fizetésüket, hanem kaptak egy igazolást, hogy ők kölcsön adtak az államnak, majd pedig lehet majd valamikor visszakapják. Bevezették a tervgazdálkodást, és ugye az elhurcolások nem szűntek meg azzal, hogy véget ért a Malenki robot. Kárpátaljai fiatalságból körülbelül 12 ezret vittek el Donbász vidékére bányákba dolgozni. Ez nem kényszermunka volt, hanem ugye a Szovjetunióban kötelező volt a munka, és aki nem talált munkát, annak kerestek, és ott kerestek. A célja az volt, hogy a helyi lakosságot kiemelve a saját területéről, átköltöztetve az ország másik végébe, tulajdonképpen az USSK másik végébe, egy idegen nyelvi tömbben sokkal gyorsabban be tud olvadni. Iparág, fakitermelés, fafeldolgozás, szövőgyár, kötőgyár és így tovább, cipőgyárak alakultak, tehát iparosodott Kárpátalja a szovjetuni időszakában. Néhány gondolatot az oktatásnak is szeretnék szentelni. 45-ben nem csak a vagyontárgyakat államosították, hanem az iskolákat is államosították. Minden egyes egyháziskolát azt megszüntetve államiskolává alakították át. Megalakították az Ungvári Állami Egyetemet, ami az első Kárpátalján létrehozott egyetem volt, és sokáig ugye orosz, nem sokáig, de néhány évig orosz nyelven történt az oktatás. Kettő nyelvvel kezdték, orosz és ukrán nyelvvel, annyira összekavarták a gyerekek a hasonló nyelveket, hogy az ukránt azt végül kivették belőle. Külön engedéllyel megengedték, hogy magyar iskola alakulhasson Kárpátalja területén, 65 darab magyar iskola, viszont érettségit csak ukrán vagy orosz nyelven lehetett tenni. Középiskola oktatás az 53-ig nem volt. 53-ban 4 középiskolát engedélyeztek, Nagyberegen, Nagydobronyban, Mezőkosszonyban és Mezőváriban. És ezekkel, illetve a később még engedélyezett középiskolákkal összesen 90 és 100 között mozgott a magyar nyelvi oktatási intézmények száma Kárpátalján ebben az időben. Szeretnék még beszélni arról, hogy az 56-os forduló milyen hatással volt miránk kárpátai magyarokra. Természetesen ismertük a magyarországi eseményeket, akik akkor éltek, és a fiatalság reagált is rá. Nem csak abban az időszakban, de nem csak 56. októberében, hanem tulajdonképpen 1957-ig nagyon sok, relatíve sok, kb. 50 darab fiatalról tudunk, akit letartóztattak ebben az időben röplapkészítésért, és a véleménynek a szabad kinyilvánításáért. Ellenforradalmi és szeparatista tevékenységnek tekintették ezt, és börtönbe is zárták őket. Tulajdonképpen 10 éves és 20-as évek elején járó fiatalokról volt szó. Néhány ismertebb név, Benyák Nándor, Milován Sándor vagy Ormos Mária, akik börtönbüntetést éltek át ezek között a fiatalok között. Ormos Máriát azt kiemelni, nem azonos a történésszel, hanem csak névazonosság van. Ezután ugye beadványok kora következett, 63-tól enyhült, vagy hát a 60-as években enyhült már a helyzet, és az első beadvány Kovács János fogalmazta meg Hruscsovnak személyesen, amely kérte azt, hogy legyen magyar autonómia, illetve induljon magyar tanárképzés az Ungvári Egyetemen. Hát ugye az elsőnek értelemszerűen nem lett eredménye, de a második azt elfogadták, és beindult a tanárképzés az Ungvári Egyetemen, tehát ezen túl már magyar nyelvtanárokat ugye képeztek. 67-től önálló lett a Kárpáti Gasszó nevű újság, és Polczer Endre beadványai hatására engedélyezték a 70-es évek közepén azt is, hogy magyar nyelven lehessen felvételizni az Ungvári Egyetemre. Fontos kulturális csoport volt még a Forrás Stúdió. Zselicki József elnökletével, illetve hát Kovács Vilmos, valamint Fodó Sándor köré összpontosult. A Kovács Vilmosnak a neve talán onnan ismerhet, hogyha valaki szereti az irodalmat, akkor a Holnap is élünk című munkája az nagyon jól mutatja be a korabeli szocialista realizmusnak az elnyomását a művészekre, és talán a legszínvonalasabb kárpátai szerzőtől származó irodalmi alkotás. A kommunista hatalom nagyon bírálta és megpróbálta őket elnyomni, de tulajdonképpen az lett volna a stúdiónak a célja, hogy szabadon publikálhassák a műveiket, de ennek eredményeképpen, hogy ennek ellenére ezt nem engedték, és végül a beadványok írásához folyamodtak ők is, és elérték azt, hogy magyar nyelvi óvodákat alapítsanak Kárpátalján, illetve színházakat, valamint hivatalos nyelvhasználatot is engedélyeztek. Igaz, hogy ez nem volt könnyű, de a 80-as évekre már lehetett anyanyelven is ügyeket intézni, magyarul nem tiltották. 80-as évek végén ugye megindultak a rendszerváltó folyamatok, és 91-ben a Szovjetunió is megszűnt, felbomlott, és Kárpátalja Ukrajna területéhez került, és Ebben az időszakban ugye mindenki ilyen eufórikus lázban égett, tehát hogy a szabadságnak a szelét megérezték. A magyarok és a ruszinok is Kárpátalján igényelték az autonómiát, tehát mindketten, és amikor a népszavazást megtartották Ukrajna függetlenségéről december 1-én 91-ben, akkor azt is megkérdezték, hogy szeretné valaki Kárpátalján különleges státuszt. Eléggé nagy számban, 78%-ban szavaztak erre a különleges státuszra Kárpátalján, Beregszászi járásban pedig 81% azt kérte, hogy legyen önálló magyar autonóm körzet. Nem lett eredménye egyik népszavazásnak sem, és elhúzódva 90-es évek végén Ukrán-Magyar Vegyes Bizottság ült össze, amely tárgyalások eredményeképpen 2001-ben kapott Kárpátalja különleges státusz, de gazdasági övezetként, tehát nem kulturális vagy nem nyelvi egységként. Ma egy közigazgatási reform, illetve nem ma, hanem napjainkban egy közigazgatási reformra került sor Kárpátalján, ahol a korábbi 13 járást azt felszámolták, megszüntették, és helyette létrehoztak 6 járást, illetve 64 darab kistérséget. A kistérség az egy nagyon új fogalom, lehet, hogy még nem találkoztak vele. Önkéntes alapon falvak egyesülnek közös egy önkormányzattá, és a települések saját önkormányzata az megszűnik, és 4-5-6-8 település alkot közösen egy önkormányzatot, és ezek a kistérségek alkotják ma már ugye a járást. Na, gyorsan még a kárpátai magyar érdekvédelmi szervezetekről beszélnék. A legnagyobb és talán biztos, hogy a legrégebbi múltra visszatekintő, ez a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség, amely még 89-ben alakult a Szovjetunió időszakában. Kulturális és politikai érdekvédelemmel foglalkoznak. 3 elnöke volt eddig, ugye ők végezték a KMKSZ vezetőiként a magyar érdekvédelmet, Fodor Sándor, Kovács Miklós és Brenzovics László, jelen pillanatban ő az elnöke ennek az intézménynek. KMKSZ berkein belül jött létre az UMDS néhány évvel később, 91-ben, és kezdetben ugye együtt védték a magyar érdekeket. Az elnöke ugye Tóth Mihály, Gajdos István és Zubánics László. Ketté vált a szervezet 97-ben, és ennek eredményeképpen nagyon hamar ellentétbe kerültek egymással, és ez szerintem a kárpátaljai magyarság számára rendkívül negatív hatással volt, mert eleve kevesen vagyunk, és hogyha még így ketté válunk, és ellenségnek tekintjük egymást, akkor annak sok hasznát én nem látom, de ez magánvélemény volt. Elnézést kérek, hogyha valakit megbántottam vele.
Levelekhez nemzetemnek szívét, ők vigyék el oda, akik összetörték, azok hozzák vissza. Nincs az a tűzkerék, ami eltapossa, amikor egy nemzet a szívét kéri vissza.
Magyar képviselők tulajdonképpen a politikai életben is aktív szerepet vállaltak. KMKS és az UMDS vezetői parlamenti képviselethez jutottak a 90-es években, illetve a 2000-es években. Nem szeretném most felsorolni a neveket, tehát tulajdonképpen már a 90-es években látjuk, hogy egymás ellen indultak magyar képviselők, és ekkor még sikerült bejutni a legfelső tanácsba Ukrajnában, ugyanakkor fokozatosan az ellentétek odáig fajultak, hogy majdnem, hogy tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől, 2007-től nincsen esélye a magyaroknak arra, hogy bejussanak a legfelső tanácsba, csak olyan módon, hogyha valamelyik ukrán párt felveszi a magyar képviselőt a listájára. Legnagyobb problémák azok 2002-ben történtek, amikor Gajdos István és Kovács Miklós indultak egymás ellen az a képviselő választáson, és a legfelsőbb bírósági döntéssel tudták csak eldönteni, hogy ki legyen a képviselő. Akkor Gajdos István lett 2002-ben. Legutóbb 2014-től 19-ig Brenzovics László volt parlamenti képviselő a legfelső tanácsban. Ő a Petro Poroshenko blokkja nevű pártnak a listáján kapott mandátumot. Néhány gondolat erejéig még a nemzetiségi összetételről szeretnék. Ugye 89-ben volt egy népszámlálás Kárpátalján, ekkor 12,6%-nyi magyar élt ekkor. Ez Ukrajnán belül egyen minimális 0,3%-ot jelent, tehát alapvetően nagyon-nagyon kis részét tesszük ki Ukrajnának. Kárpátalján viszont azért 10% felett vagyunk, ami még jó eredmény. 2001-ben még mindig 12,1%, 151 ezer magyart jelent ez. Azóta viszont Ukrajnában nem volt népszámlálás, tehát nem tudni, hogy hányan vagyunk. Hogy miért nem rendezték meg azt, hát valószínűleg nem nagyon találnak rá szponzor, tehát nem tudják fedezni a népszavazásnak a költségeit, egyéb gazdasági problémák miatt. Jelenleg egy 2017-es statisztikai felmérésből tudjuk megsatszolni a kárpátai magyarságnak a létszámát, ez 125 ezer főt tesz ki, tehát jelentős fogyásban vagyunk, és ez nem tartalmaz azokat az embereket, akik külföldön dolgoznak, tehát ebben a 125 ezer főben benne van az is, aki lehet, hogy évente csak egyszer tér haza. Hogyha őket kivonjuk, akkor nem éri el a kárpátai magyarságban már a 100 ezres létszámot, ami, hogyha belegondolunk, hogy 30 év alatt a harmadával csökkent a kárpátai magyarság létszám, akkor ez egy jelentős fogyás. Ugye emellett még az elvándorlás is komoly problémákat okoz. Ezen a diagramon lehet látni a népességváltozást. Folyamatosan növekszik Kárpátalja lakossága, Ukrajnán belül a legnagyobb arányban növekedett a Szovjetunió időszak alatt Kárpátalja lakossága, viszont a függetlenség óta azóta stagnál, illetve most már fogy is. Magyarság számaránya viszont nem változott, vagy legalábbis nem volt jelentős változás 2001-ig, miközben az államnemzet az növekedett. Ezen a térképen lehet látni a 17-es felmérésnek az eredményét. Röviden csak ezt mutatnám meg, tehát a pirossal jelzett területeken, ugye itt lehet látni, hogy 75-től 100%-ig terjed a magyarságnak az aránya. Tehát a határmenti vidékeken még mindig vannak színmagyar falvak, vagy legalábbis 75% feletti települések. Beregszász az az elmúlt néhány évben csúszott ki az 50% alá, ami azt jelenti, hogy már Beregszászon sincsen magyar többség, viszont még relatív többség van, ami azt jelenti, hogy ha az abszolút mértékben, tehát nem érjük el az 50% plusz egy embert, de nincsen nagyobb nemzetiség még Beregszászon a magyarnál, de nem tudjuk, hogy ez meddig fog még tartani. Még a nemzetiségi jogállásról beszélnék gyorsan. Ukrajna ugye 91. augusztus 24-én lett független, és több törvényben is biztosították a nemzetiségi jogokat, ami figyelemre méltó, mert soha nem volt még ilyen nemzeti szabadság, mint amit Ukrajna ígért a 90-es években a kisebbségeinek. Néhány pontban összefoglalva látjuk, hogy egyrészt nemzetiségek az ukrán nép részét képezik, másrészt ugye mindenki eldöntheti, hogy milyen nemzetiségű akar lenni. A nyelvek és a jelképek szabadon használhatóak, akár zászló, akár himnusz, tehát tulajdonképpen minden. A településeknek visszaadták a régi neveit, és garanciát vállaltak a magyar nyelvi oktatásra. Ennek eredményeképpen a kulturális élet Kárpátalján az tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy virágzott, vagy igazából elégedettek lehetünk vele. Az oktatásban teljesen az elemi iskolától a felső oktatásig lehet is magyarul tanulni. Működik ugye 6 darab egyházi liceum, működik 99 magyar tannyelvű iskola, 96-tól Beregszászon főiskola, működik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Orosz Ildikó és Sós Kálmán vezetésével alakult meg. 2005-ben a Zungvári Egyetemen magyar tannyelvű tanszék nyílt, tehát mondhatjuk azt, hogy igazából nem lehetne panaszra okunk. Több könyvkiadó működik, érdekvédelmi szervezet, a KMPS, a Kárpátai Magyar Pedagógus Szövetség, szintén Orosz Ildikó vezetésével. A képen a Kárpátai Magyar Főiskolát láthatjuk, ami magyar támogatással működik, és gyönyörű szépen fel lett újítva. Hozzá kell tenni, hogy ez az iskolarendszer, illetve a hálózatnak a kifejlesztése, ez nem Ukrajnától függ, Ukrajna csak engedi, hogy legyen. Igazából a magyar állam támogatása nélkül ez a rendszer nem tudna működni. És az iskola, ahol én tanítok, az is tulajdonképpen a magyar állam fenntartásából állt, az ukrán államtól lényegében semmit nem kapunk. Jelen pillanatban nyelvi jogokkal van nagyon nagy gond Kárpátalján, ugyanis azok, amiket a 90-es években megígértek a számunkra, és garantálták, azt a 90-es évek végén, 99-től már másképpen publikálták, már nem garantálták, hanem lehetőséget biztosítottak rá, ami ugye már nem ugyanazt jelenti. És a narancsos forradalom után már nem csak, hogy a lehetőséget nem akarták megadni, hanem visszalépések történtek. Bevezették az ukrán nyelvű érettségit, ami ugye eddig nem volt kötelező. Utána ehhez azért visszaléptek, egy évben volt, ha jól emlékszem, úgy, hogy nem volt fordítása az érettségének, azóta mindig elkészítik a fordítást, de ez mindig esetleges, tehát bármikor mondhatják azt, hogy akkor most már nem lesz. Az iskolákat pedig két nyelvűvé akarták tenni, tehát hogy egyszerre kettő nyelven oktassák a diákokat. Ebből ugye volt egy felüdülés, egy néhány évig tartó felüdülés 2012-ben, amikor a narancsos forradalom után ugye újra Janukovics nyerte meg az elnökválasztást, akkor elfogadtak egy új nyelvtörvényt, amely 10%-ban határozta meg azt az arányt, ahol amikor is a nyelv az regionális státuszt kapna. És ha visszaemlékszünk az előző statisztikánkra, akkor láthatjuk, hogy akkor a kárpátai magyarság ezt elérte. Mert 12%-ot alkottunk a kárpátaljai lakosságból, és megkaphattuk volna a regionális nyelvi státuszt, amit viszont soha nem került rá sor, mert 2014-ben megtörténtek azok a változások, melyek ugye a jelenlegi hatalmat hatalomra juttatták Ukrajnában, illetve a jelenlegi politikai oldalt, mert ugye ma már nem Poroshenko van, hanem Zelenszky az elnöki székben, de ez a nyelvpolitikában túl sok változást nem okozott. 17-ben új oktatási törvényt fogadtak el, amely jelentősen korlátozta az anyanyelvi oktatásnak a jogait. 19-ben új nyelvtörvényt, igazából a magánszférára korlátozzák a nyelvhasználatot, tehát minden hivatalos kommunikáció az ukrán nyelven történik. Abban az esetben, tehát bemegyek egy étterembe, akkor szólalhat hozzám a pincér magyarul, hogyha én kifejezetten kérem rá, tehát nem elég az, hogy én magyarul köszönök neki, neki akkor is ukránul kötelező válaszolni, illetve ha valaki ukránul akar kommunikálni, akkor azzal, hát ez mondjuk éppen elvárható, azzal ukránul kell kommunikálni. A nemzetiségeket Ukrajnában három csoportba sorolták, létezik az államalkotó nemzet, ez az ukrán, létezik az őshonos nép, amely olyan nemzetiségeket jelent, akinek ugye az ukrán megfogalmazás szerint nincsen saját országa, de Ukrajnában él. Három ilyet határozott meg az ukrán törvény, a krimitatár, a karaimok és a krimcsákok. A magyar az nem került őshonos nép közé, tehát nem vagyunk őshonosak Kárpátalján az ukrán politikai élet szerint, holott 1100 éve ott élünk, és ugye emiatt ugye az őshonos népnek megvan az a joga, hogy ő tanulhat érettségig anyanyelvén, miközben a nem őshonos nemzetiségek azok nem. Az állami és önkormányzati intézmények dolgozói az új törvény szerint kötelesek igazolni a nyelvtudásukat, nyelvvizsgát kell tenniük, hogyha ezt nem tudják igazolni. És ez alól érdekes módon kivételt képeznek a parlamenti képviselők, tehát nekik nem kell tudni ukránul, valamint a hadsereg hivatásos tagjai. A kulturális életben tulajdonképpen mindent igyekeznek ukránosítani a médiát, az újságokat, színházi előadásokat csak úgy lehet nem ukránul játszani vagy kiadni, hogyha van ukrán nyelvű fordítás. Tehát a színházakban valamilyen módon meg kell oldani a szinkronizálást, hogyha egy magyar előadást akarunk tartani, vagy feliratozni kell az előadást. Idegenvezető csak akkor vezethet ukrán nyelven kívül más nyelven, hogyha külföldiek vannak, vagy hontalanok a csoportban, ami megint csak problémás, mert nem fogják kérni senkitől az igazolványát, hogy ez most milyen. És oktatás területén pedig ugye azzal voltak problémák, hogy érettségig nem tanulhatunk anyanyelvünkön. Az új törvény szerint csak elemi iskolában lehet anyanyelven tanulni, első 4 osztályban. Utána az EU hivatalos nyelvén beszélő nemzeti kisebbségek számára lehetőség van arra, hogy 5. osztálytól folyamatosan ilyen felépülő rendszerben 20%-tól 40%-ig bővülve 9. osztályig növekednének az ukrán nyelven oktatott tantárgyaknak az aránya. Az oroszoknál ez nem engedélyezett, tehát ott nekik rögtön meg kell kezdeni az ukrán nyelvű oktatást. A felsőoktatásra az kizárólag ukrán nyelvű lehet az új törvény szerint, és eltörölték a magyar nyelvű tankönyv kiadót is, vagy megszüntették a magyar nyelvű tankönyv kiadót, ami rendkívül nehézségeket tud jelenteni. Középiskolákban, ahol ugye 10-11. Osztályt jelent, ott a 60%-a a tantárgyaknak ukrán nyelven kell, hogy folyjon az új törvény szerint. Ez ellen a magyar intézmények, magyar érdekvédelmi szervezetek tiltakoztak, és ebben nagyon-nagyon fontos szerepe van a magyar államnak is, mert kiállt mellettünk, és azóta Ukrajnával szemben védi az érdekeinket. Amennyire jól tudom, valamilyen megegyezés van folyamatban, tehát néhány héten belül meg tudnak majd állapodni valamiben. A kivétel az eddig felsoroltak alól az a magánintézményeket jelenti, tehát magánfenntartású intézményeknek nem kell betartani ezt a szabályrendszert, és ugye emiatt szintén nagyon hálásak lehetünk a magyar államnak, mert a magánintézményeket Kárpátalján a magyar állam tartja fent, és ameddig a magyar állam fenntartja, addig működhet a magyar nyelvű oktatás, hogy végül mi lesz a megegyezés, az meg majd ki fog derülni nem sokára.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben a befejező részéhez érkeztünk annak az előadásnak a bemutatásában, melyet Szabó György mutatott be, aki Kárpátalja 20. századi történelméről értekezett. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa a szerzeteseknek. A hivatás ajándékát ápoljátok, és őrizzétek minden nap. A pápa üzenete a szabad oktatásban résztvevő diákok szüleinek egyesületéhez. Parolin bíboros. A NATO fegyverei Oroszországban ellenőrizhetetlen eszkalációhoz vezetnek. Geleger érsek Horvátországba látogatott.
Ferenc pápa a szerzeteseknek. A hivatás ajándékát ápoljátok és őrizzétek minden nap. A pápa levelet írt Brazíliába a szerzetesek konferenciája ülésére, amelyet a szervezet fennállásának 70. évfordulójára rendeztek. Az evangélium hirdetése a világ sok helyén elsősorban a megszentelt életet élő férfiak és nők tanúságtételével történik, akik odaadóan követik Jézus felhívását a jó hír terjesztésére. Az isteni elhivatást akkor tudják jól megélni, ha az imában beszélgetnek Jézussal, és hűségesek maradnak fogadalmaikhoz. Szeretetteljes levéllel fordult a pápa a megszentelt életről szóló kongresszus résztvevőihez, akik a következő témáról tanácskoztak. 70 éves a brazil szerzetesi konferencia. Hálás emlékezet, misztika, profécia és reménység. A pápa háláját fejezi ki a megszentelt élet hivatásának hatalmas ajándékáért, ami a különböző karizmákon keresztül gazdagítja az egyházi közösséget, és nagyban hozzájárul az egyház küldetéséhez az egész világon. A föld sok részén az evangéliumot elsőként a szerzetesek és szerzetesnők ismertetik meg az emberekkel, felvállalva az Úrtól kapott küldetést. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Azt is tudjuk azonban, hogy a hivatás ajándékát nap mint nap őrizni és ápolni kell, hogy jó gyümölcsöket teremjen minden szerzetes és szerzetesnő életében. Ezért a pápa örömmel fogadta a kongresszus mottóját, melyet Jézusnak az utolsó vacsorán az apostolokhoz intézett buzdításából vettek. Maradjatok meg szeretetemben! Valóban, ahhoz, hogy jól megéljük az isteni elhívást, meg kell maradni az ő szeretetében, folyamatos párbeszédben Jézussal a mindennapi imádságban, hűséggel kitartani a fogadalmakban, melyek olyan szépen kifejezik megszentelt életünket, ahogyan arra Ferenc pápa 2020. február 1-i homiliájában emlékeztetett. A megszentelt élet, ha szilárdan megmarad az Úr szeretetében, meglátja a szépséget. Meglátja, hogy a szegénység nem egy gigászi erőfeszítés, hanem egy magasabb rendű szabadság, ami nekünk ajándékozza Istent és a többi embert, mint valódi kincseket. Meglátja, hogy a tisztaság nem zord meddőség, hanem út ahhoz, hogy birtoklás nélkül szeressünk. Meglátja, hogy az engedelmesség nem fegyelem, hanem győzelem anarchiánk fölött, Jézus stílusában. Ferenc pápa azt kívánta a brazil szerzetesi kongresszus résztvevőinek, hogy hálával emlékezzenek az elmúlt 70 év történetére, az egyes szerzetesi családokra jellemző sajátos karizmák misztikája támogassa őket jelenükben, prófétai módon kötelezzék el magukat az evangélium hirdetésében, hogy reménnyel nézzenek előre a jövőbe. Az aparecidai szűzanya a brazil szerzetesek anyja közbenjárására bízva e szándékokat, Ferenc pápa szívből jövő áldását küldi rájuk, továbbra is imáikat kérve.
Ferenc pápa üzenete a szabadoktatásban résztvevő diákok szüleinek egyesületéhez. A dél-franciaországi Valence-ban, Avignon közelében tartják május 31-e és június 2-a közt a szabadoktatásban résztvevő diákok szülei egyesületének 23. nemzeti kongresszusát. Ferenc pápa pénteken közzétett francia nyelvű üzenettel köszönti a kongresszus résztvevőit, melyben leszögezi, hogy a szülők a főszereplői és első építészei gyermekeik oktatásának és nevelésének. Ferenc pápa örömmel köszönti a Valence-ban kongresszusra összejült szülőket és az egyesület munkáját kísérő püspököt. A szabadoktatásban résztvevő diákok szüleinek egyesülete ezekben a napokban az oktatási közösség szolgálatán kíván dolgozni, emlékezni és véleménycserét folytatni. A pápa lélekben csatlakozik hozzájuk, mert a fiatalok és a családok, a társadalom jelene és a jövője az ő érdeklődésének középpontjában áll. A szülői egyesületeket különösen is bátorította a II. Vatikáni zsinat, amely arra buzdította a keresztényeket, hogy spontán módon ajánlják fel segítségüket, hogy az iskola egész munkáját kövessék és támogassák. Kedves szülők! Valóban ti vagytok gyermekeitek oktatásának főszereplői és első építészei, amelyhez szükség van az egész társadalom segítségére, kezdve az iskolától, szól a Szentatya üzenete. Az iskola és a családok közötti erőszövetség lehetővé teszi az ismeretek átadását az emberi és lelki értékek közvetítésével egyidejűleg. Ez az oktatási szövetség tehát lehetőséget ad az ember átfogó nevelésének elősegítésére, egy emberi világ felépítése és lelki dimenziója biztosítása érdekében. Végül is arról van szó, hogy segítsünk a fiataloknak felfedezni Isten tervét mindenki számára. Másrészt az iskolai közösség igazi mikrokozmosz, amely nyitott a jövőre. Ide tartoznak mindazok, akik közvetlenül részt vesznek az oktatási folyamatban, a vezetőségtől és adminisztratív személyzettől a tanárokig és a szülőkig. Utóbbiak a központi tengely, amely körül ez a kis világ forog. Így tudnak életet adni a közösségnek, amely a szerepek sokféleségével, de a célok összetartásával magára ölti a szeretet által megerősített keresztény és emberi közösség jellemzőit. A tovább lépés ezen a területen, mint sok más területen, továbbra is a szövetség, a találkozás és az együttműködés útja. Ezért a pápa elengedhetetlennek tartja a szülők elkötelezettségét az oktatói nevelői közösség szolgálatában, és ezt meg is köszöni nekik. Ez egyúttal a globális nevelési paktum egyik pillére, amelynek alkalmazására pápa felkéri őket, hogy az eltérő vélemények ellenére is lelkesedéssel tegyenek javaslatot, mert az emberi élet szent értelmével kapcsolatos vallási meggyőződés lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük az emberiség közös alapértékeit, amelyek nevében együtt lehet és együtt is kell működni, építkezni és párbeszédet folytatni, lehetővé téve, hogy a különböző hangok egy nemes és harmonikus dalba fonódjanak össze, idézett a pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájából. A pápa végül emlékeztetett az idő nevelő funkciójára, hiszen tapasztalatból tudja, hogy a nevelés nem ér véget az iskolával, és annak hatásai az egész életén át megnyilvánulnak, lehetővé téve számunkra, hogy elfogadjuk az örömöket és a megpróbáltatásokat. Ahogy a mustármagról szóló példázat jelzi, a szülők és a nevelők munkája nehéz és kényes, hiszen az évszakokkal együtt fejlődik és azt reméli, hogy a jövőben nem vár gyümölcsöket is hoz. Addig is a pápa arra kéri őket, hogy szentpáli értelemben jól hasznosítsák az időt és nézzenek bátran szembe a mostani kihívásokkal. Különösen a mesterséges intelligencia adta kihívásokra gondol a pápa, és arra, ahogyan az a tanulási módszereken túl a gondolkodás módot is forradalmasítja. A kihívással való szembenézés nem csak az erkölcsöt érinti, hanem a gyermekek és a fiatalok értelmi és ítélő képességének képzését is, és a pápa arról biztosítja őket, hogy az egyház mellettük áll. A megkülönböztetés munkájára hívja őket az egész nevelői közösség és az egyház nevében, mert az ilyen típusú kihívásokkal nem lehet egyedül szembenézni. Az élete nevelésnek szentelt megfontolások napjai vezessenek arra, hogy az iskola közösséget az élet igazi iskolájává tegye, lehetővé téve a gyerekeknek, hogy Krisztus reménységével tekintsenek a mai nehéz világra. Ehhez kéri Ferenc pápa Szűz Mária anyai és nevelői segítségét, hogy ösztönözze kezdeményezéseiket és elkötelezettségüket iskoláik szolgálata iránt. Krisztus tartsa meg őket szilárdan, és tegye mindig szeretetének tanúivá. Zárul Ferenc pápa üzenete, amelyet a szabad oktatásban résztvevő diákok szüleinek egyesületéhez intézett.
Parolin bíboros, a NATO fegyverei Oroszországban ellenőrizhetetlen eszkalációhoz vezetnek. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, óva intett attól, hogy engedélyezzék Ukrajnának a NATO által szállított fegyverek alkalmazását Oroszország területén. Ez a felvetés áll a külügyminiszterek informális csúcs találkozójának középpontjában, amelyet Prágában tartottak május 30-án és 31-én. A vatikáni államtitkár arra figyelmeztetett, hogy ez a konfliktus ellenőrizhetetlen eszkalációjához vezetne. Ez valóban nyugtalanító kilátás, mondta csütörtökön a Vatikáni Bank tevékenységéről szóló könyv bemutatója alkalmával Milánóban, Olaszországban. A híres Ambrosiana könyvtárban tartották Angelo Calleja Olaszország és a pápa szolgálatában című kötetének bemutatóját, amelyen részt vett Pietro Parolin bíboros is. Az Ukrajna nyugati szövetségesei által biztosított fegyverek használata oroszországi célpontokra a NATO tagok körében fontos kérdéssé vált, különösen azóta, hogy Oroszország újabb offenzívát indított Harkiv térségében. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, felszólította a NATO tagokat, hogy hagyjanak fel a néhányuk által képviselt eddigi pozíciójukkal, amelyet fenntartottak Oroszország 27 hónapos teljes körű inváziója során. Jens Stoltenberg, NATO főtitkár, az elmúlt napokban felszólította a szövetség tagjait a korlátozások feloldására, hogy Kijev csapást mérhessen jogos katonai célpontokra Oroszországon belül. David Cameron, brit külügyminiszter, május elején már kijelentette, hogy Ukrajna felhasználhatja a London által biztosított fegyvereket az orosz területen lévő célpontok elleni csapásokra, és Kijeven múlik, hogy ezt megteszi-e. Hasonló álláspontot fogalmazott meg kedden Emmanuel Macron, francia elnök, hivatalos, ötnapos németországi állami látogatásán. Úgy gondoljuk, meg kellene engednünk, hogy semlegesítsék azokat a katonai területeket, ahonnan rakétákat lőnek ki, és amelyekről Ukrajnát támadják, mondta Olaf Scholz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján. A kancellár megerősítette azt az álláspontot, amelyet a NATO több kelet-európai tagja is támogat. Washington is azt fontolgatja, hogy részleges engedélyt ad Ukrajnának, hogy amerikai fegyverekkel csapjon le Oroszországon belül Harkiv védelme érdekében. Egyes amerikai tisztviselők szerint Biden elnök már megadta az engedélyt. Más országok azonban, köztük Olaszország, ellenzik a korlátozás eltörlését. Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden a maga részéről arra figyelmeztetett, hogy a NATO a tűzzel játszik, amikor azt javasolja, hogy Ukrajna nyugati fegyvereket használjon Oroszországon belüli célpontok elleni csapásokra. Milánóban a sajtónak kommentálva ezeket a fejleményeket, Parolin bíboros megismételte a Szentszék aggodalmát a konfliktus további eszkalálódásának kockázatával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ennek a lehetőségnek mindazokat aggodalommal kellene eltöltenie, akik szívükön viselik világunk sorsát, hangsúlyozta a vatikáni államtitkár. Ez olyan eszkalációt vonhat maga után, amelyet többé senki sem lesz képes ellenőrizni. A vatikáni államtitkár az ukrán konfliktussal összefüggésben a Szentszék béke törekvéseiről elmondta, hogy humanitárius szinten folytatódnak, különösen az Oroszország által elrabolt sok ukrán gyermek családjukhoz való visszajutatásának kérdésében. A Matteo Maria Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke tavalyi kijevi és moszkvai missziója által elindított folyamat lassan halad, de meghozza gyümölcsét, mondta a Parolin bíboros, megjegyezve, hogy jelenleg nem nagyon van több mozgástér. Parolin bíborost az újságírókkal folytatott beszélgetése során többek között a közelgő júniusi európai parlamenti választásokról is kérdezték. Ezzel kapcsolatban nyomatékosította, hogy az egyház álláspontja soha nem pártorientált, és nem nyilatkozhatunk egyik vagy másik mellett vagy ellen. Hangsúlyozta azonban az európai polgárok részvételének és szavazatának fontosságát, mert ez a demokrácia megvalósítását és gyakorlását jelenti. Ugyanakkor figyelembe kell venni azon jelöltek értékeit, akik közel állnak a katolikus érzékenységhez, vagy hasonlóak ahhoz. Azt mondanám, hogy ezek azok az elvek, amelyekhez ragaszkodnunk kell, tette hozzá Parolin bíboros. Végül szólt Bernardino Nogara, olasz bankár, a JOR, a vatikáni pénzintézet alapítójának személyéről és tevékenységéről, aki az egyháznak, a pápához és a Vatikánhoz hűséges embere volt, és aki az egyház pénzügyei kezelésének új módját hirdette meg. A vatikáni államtitkár bemutatta, hogy milyen tulajdonságokat követelnek meg azoktól, akik pénzügyi területen dolgoznak. legyen hozzáértő, becsületes és átlátható. Újságírók kérésére kommentálta a Vatikán pénzügyeinek helyzetét is. Emlékeztetett arra, hogy a pápa nagy erőfeszítéseket tett a pénzügyek rendbetétele érdekében. Az is igaz, hogy sok túlzás jelent meg a vatikáni pénzügyekkel kapcsolatban, nem mondom, hogy álhírek, de minden bizonnyal túlzások. Úgy gondolom, hogy a pápa által végzett tevékenység előnyös lehet, és lehetővé teszi a Szentszék számára, hogy nyugodtan haladjon előre, még akkor is, ha az általános helyzet nyilvánvalóan nem túl kedvező, különösen a hívek felajánlásai tekintetében. Az adományok csökkenőben vannak, mint szinte mindenhol, egyházmegyei szinten is. Pietro Parolin bíboros szerint a recept, az egyház nagyobb hitelessége, megbízhatósága, és hogy megbízhatónak érzik az emberek. Másrészt az egyház sok jót tesz, ezt nem szabad elfelejtenünk. És bízni kell abban, hogy a legtöbb, amit adományoznak, az emberek javát szolgálja.
Geleger érsek Horvátországba látogatott. Csütörtöktől szombatig tart Paul Richard Geleger érsek horvátországi útja, amelyre Dražen Kutleša zágrábi érsek meghívására érkezett, a főváros védőszentje ünnepére. A vatikáni államtitkárság Terza Loggia X fiókjában közzétett program szerint a főpásztor találkozik Andrej Plenković miniszterelnökkel, Gordán Grlics Radman külügyi és európai miniszterrel. Az érsek részt vesz a Horvát Katolikus Egyetem könyvtárának ünnepélyes felavatásán, ahol előadást tart és részt vesz egy fogadáson a pápa ünnepére. Geleger érsek szentmisét celebrál a zágrábi székesegyházban, a Kőkapu Mária ünnep alkalmából a horvát püspökök jelenlétében. Május 28-án a vatikáni külügyi államtitkár szentmisét mutatott be Rómában a Szent Jeromos templomban a horvát nemzeti ünnep alkalmából. A szertartáson emlékeztetett rá, hogy a Horvátország és Szentszék közötti kapcsolatok sosem gyengültek meg, dacára a számos csatának, ami a történelem során lezajlott. Homiliájában arra szólította a híveket, hogy imádkozzanak minden nemzetért, melyet háború és konfliktus sújt. Végül pedig hálát adott Istennek a szabadság és a béke ajándékáért Horvátországban.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Napverse. Radnóti Miklós, június. Nézd csak körül, most dél van és csodát látsz.
Az ég derűs, nincs homlokán redő. Utak mentén virágzik mind az akác, a csermelynek aranytaréja nő, s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő, gyémántos testű nagy szitakötő.
Radnóti Miklós Június című versét Baranyi Péter előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929 és 30 között részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg az első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgarten díjat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A nap imája.
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda megbocsátást. Ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjem másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullám.